Isten igényét olvasom János evangéliuma első részének 35. versétől egészen a fejezet végéig. Másnap ismét ott állt János két tanítványával együtt, és rátekintett Jézusra, aki arra járt, és így szólt. Íme az Isten báránya. Meghallotta a két tanítvány, hogy ő ezt mondta, és követték Jézust. Jézus megfordult, és amikor meglátta, hogy követik őt, megszólította őket. Mit kerestek? Ők pedig ezt válaszolták. A rabbi, ami azt jelenti mester, hol van a lakásod? Ő így szólt, jöjjetek, és meglátjátok. Elmentek tehát, meglátták, hol lakik, és nála maradtak azon a napon, körülbelül délután 4 óra volt ekkor. A kettő közül, akik ezt hallották Jánostól, és követték őt, András, Simon Péter testvére volt az egyik. András mihelyst találkozott testvérével, Simonnal, ezt mondta neki, megtaláltuk a messiást. Oda vitte Jézushoz, aki rátekintve így szólt, te Simon vagy, Jóna fia, téged Kéfásnak fognak hívni. Ami megmagyarázva azt jelenti, hogy kőszikla. Másnap Jézus Galileába akart indulni. Ekkor találkozott Fülöppel, és így szólt hozzá, kövess engem. Fülöpp pedig Betsaidából származott, András és Péter városából. Fülöpp találkozott Nátanaellel, és így szólt hozzá, megtaláltuk azt, akiről Mózes írt a törvényben, akiről a proféták is írtak, Jézust, a József fiát, aki Názáretből származik. Származhat-e valami jó Názáretből? Kérdezte tőle Nátanael. Fülöp így válaszolt. Gyere és lásd meg! Amikor Jézus látta, hogy Nátanael közeledik felé, azt mondta róla. Íme egy igazi izraelita, akiben nincs álnokság. Nátanael megkérdezte tőle. Honnan ismersz engem? Jézus így válaszolt neki. Mielőtt Fülöp idehívott, láttam, hogy a fügefa alatt voltál. Nátanael így szólt hozzá, Mester, te vagy az Isten fia, te vagy Izrael királya. Jézus így válaszolt neki, mivel azt mondtam neked, hogy láttalak a fügefa alatt hiszel, ennél nagyobb dolgokat fogsz látni. És hozzátette, bizony-bizony mondom néktek, meglátjátok a megnyílt eget, és az Isten angyalait, amint felszállnak és leszállnak az ember fiára. A János evangéliumának van egy ismérve. Az elmélet és a gyakorlat, a tanítás és a történet nagyon jól nyomon követhetően váltogatja egymást. Mindig van egy-egy elméleti rész, most vagy elméleti rész, és utána mindig következik, vagy egy történet, vagy Jézusnak valami mondása, vagy valami olyan, ami nagy gyakorlati módon szinte magyarázza, hogy mit is jelent az az elméleti rész. Különösen Jézus Krisztusnak az ilyen önkijelentésénél, hogy én vagyok a jó pásztor, én vagyok a világ világossága, én vagyok az agy, egyébként ez mind a János evangéliumban található, követhető ez nyomon. De most, amikor elolvastam a János egyet, akkor azt mondtam, hogy hát itt van, ez is itt van, mert ha emlékszünk rá, akkor János evangéliuma elején, az első 12 versben van a Krisztus logosz. Tehát Krisztus, mint örök logosz. Mint Istennek örök beszéde. Mint örök értelem a logosz szó, nagyon sok mindent jelent. Ott van, és szinte ilyen olyan filozófikus mélységben, amit nyomon se követhetünk, a teológusok évezredek óta magyarázzák különböző módon a János evangéliuma első részét, ezt a felét, és párhuzamba hozzák egyébként az egy Mózessel, hogy ott is az, hogy kezdetben ezzel indít, és utána következik egy nagyon gyakorlati leírás arról, hogy mit mondott Keresztelő János, és hogyan hívta el Jézus az apostolait, az első tanítványait. És ma úgy állt elém ez, amikor ora hajnalban úgy készülgettem, hogy mintha annak a bibliai versnek, amit felolvastam lekcióként, hogy akik befogadták őt, mármint Jézust, hatalmat adott azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, minthogyha ez a másik rész, a János 1-nek a másik fele, mint hogy ennek a gyakorlati kibontása lenne, hogy akkor mit is jelent ez, hogy Jézus hatalmat adott azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, hogy adott hatalmat, kiknek adott hatalmat, és mit is jelent ez a hatalom. Mert azért ilyen vagy olyan hatalomra mindnyájan vágyunk. Én is. Néha szeretném, hogyha mondjuk a hallgatóim jobban megjelennének az órám, vagy jobban figyelnének, vagy jobban vigyáznának, vagy jobban hallgatnának rám, vagy akikkel beszélgetek, jobban tudnék nekik segíteni. Különböző hatalom módon, de mindnyájan vágyunk valamilyen típusú hatalomra. És Isten igéje azt mondja, hogy ha Jézussal kapcsolatba kerülünk, akkor kapunk hatalmat. Na nem mindegy, hogy miért. És ezt nézzük meg egy kicsit most részletesebben, hogy kik azok, akik hatalmat kaptak, és mire kaptak hatalmat. Hát először is Keresztelő Jánost említi a Szentírás itt. Ő az, aki rámutat Jézusra, és azt mondja, hogy ima az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. A katolikus liturgiában minden mise alatt ismétlik is ezt a mondatot, mert tulajdonképpen az evangélium lényege és a húsvét lényege található meg benne. Keresztelő Jánost így is lehetne mondani, hogy egy híd ember. Mostanában gyakran használják ezt a kifejezést, ugye a Széchenyi film kapcsán is, de ugye egyébként is hídemberek azok, akik két korszakotban is élnek, és valahogy segítenek két generáció között megtalálni a kapcsolatot. Keresztelő János ott él, ezt mi látjuk, akkor ő egyáltalán nem volt ebben tisztában, annak a határán, amit mi így utólag visszanézve Ószövetségnek és Új Szövetségnek tartunk. Mindenestől ószövetségi proféta. Ugyanakkor ő az, aki küldetése alapján rámutat Jézusra, mint Messiásra. Neki adatott az a kinyilatkoztatás, kijelentés, isteni megbizatás, hogy rámutasson az eljövendő Messiásra. És nem csak, hogy fölismeri, ugye az a meggyőződés, hogy akire látja a galambot leszállni, az a Messiás, hanem valamilyen ilyen belső világosságot is kap, hogy ő az Isten báránya, és mint mindenestől zsidó és a zsidó terminológiában gondolkodó ember nem gondolhatott másra, mint az áldozati bárányra. Mint a nagy engesztelési ünnepen, a legnagyobb, egyik legnagyobb zsidó ünnepen megáldozott áldozati bárányra. Ugyanakkor a messiás elképzelésébe nem szerepelhetett az, hogy egy messiás, akit Isten fölkent, a kereszten fogja végezni. Amikor az események Jézus Krisztus körül úgy egyre sűrűbbé válnak, és egyre több ellensége lesz, és egyre inkább látszik, hogy akár tragikus végkifejletés lehet, meg is kérdezi, te vagy az, akinek eljövendő, vagy mást várjunk? Micsoda hatalmat kapott ez az ember? Mondhatnánk így, hogy a jövőbelátás hatalma, de nem ezt kapta, hanem azt a hatalmat, hogy felismerhette, és kihirdethette, hogy a názáreti Jézus a Messiás. És ugyanakkor ez a hatalom is korlátozott. Jaj, annak a hatalomnak, amelyik nem korlátozott, de most ebben nem menjünk bele részletesen. Vagy amelyikben nincs önkorlátozás, vagy korlát, valamilyen más típusú korlátozás. Milyen érdekes, hogy a itt felsorolt személyek mindegyike egyébként hatalmat kap a mártíromságra. Mindegyik erőszakos halállal, mártírhalált halt. Keresztelő János is, és az összes többi is, akiről a későbbiekben beszélni fogok. Mert ahhoz is hatalom kell, és ahhoz is megbizatás kell. Talán tudjátok, hogy szoktam cikkeket írni a Egyházunk újságába, az Élet és Világosságba, és most a Szénai Szent Katalinról kellett mint egyházreformer egyébként, mert tényleg az volt, egy kis cikket írnom, és utána néztem az életrajzának. Rendkívüli hölgy volt, és többek között, amikor, hát most nem megyek bele a történelmi részletekbe, a pápát támogatta a 13. században, a 14. században a pápát támogatta minden módon, hogy ne Avignonba, hanem Rómába helyezze vissza a székhelyét, és emiatt hát óriási vita volt akkoriban, és a firenzeiek nagyon nem szerették ezt a törekvését, és amikor ő Rómába ment, akkor egy csapat, nem Firenzébe ment, akkor pár ember fölesküdött arra, hogy megölé. De valahogy szembe találkozva ebben a Szénai Katalinnal, valami olyan erő, hatalommal rendelkezett, hogy elment a kedvük a gyilkolászástól. És hát mi sem jellemző jobban erre a szentre, mint hogy élete végéig sajnálkozott, hogy nem kapta meg a mártíromság kegyelmét. Nem sokkal ezután egyébként meghalt természetes halála, de vannak ilyenek is. Na, ezeknek az embereknek mindegyike hatalmat kapott arra, hogy mártír legyen. Nem vágyódunk különösebben erre a hatalomra, én sem, de lehet tudni, hogyha Isten egyszer valamiért az életünkben belevisz olyan helyzetekbe, amire nem vágyódunk, amiért nem állnánk sorba, ahhoz meg fogja adni a kegyelmet. A következő ember, aki itt feltűnik a sorba, András, Keresztelő János tanítványa, és amikor meghallja, hogy Keresztelő János rámutat Jézusra, akkor fogja magát, és elindul Jézus után. És bennem azért egy kicsit úgy ágált, hogy na, micsoda hűtlenség, ez kérem szépen. Ugyanakkor, hogyha tovább lép, egész egyszerűen tovább lép. És ugyanakkor, ha végignézzük mindazt, amiről az evangéliumok tudósítanak Andrásról, akkor azt látjuk, hogy egy rendkívül nyitott ember. És mindig tudja, hogy merre visz tovább az út. Ő veszi észre a kenyér szaporításnál a kisfiút, és ő tudja azt, hogy van itt egy gyerek, kenyérrel és hallal. Hát nyilván, mert szóba állt. Nyilván, mert észrevette. Nyilván, mert érdeklődött. Nem is a kenyér után, a gyerek után. Ő az egyik Fülöppel együtt, ő az egyike azoknak, akik a görögöket, ugye ott ez a János evangéliumában szerepel sokkal később, hogy görögök keresik Jézust, egyes írástudók szerint azért, hogy elvigyék magukkal, és magukhoz tanítani. Ő az, akit megközelíthető annyira, hogy mint egy beprotezsálja a görögöket Jézushoz. Nem is lehet csodálkozni, hogy ő az, aki Örményországba elviszi az evangéliumot. Mint az ember mindig tudná, hogy a maga nyitottságával, hogy merre, mi a következő lépés? Hatalom kell ehhez? Az. És azt gondolom, hogy van az életünkben jó néhány olyan pont, amikor nagyon szerettük volna tudni, hogy mi a következő lépés. Egyébként ő is mártír halált hal, egy pátrai városába, ahol egy prokonzullal folytatott vitát, ilyen hitbeli vitát, nem tudjuk, hogy megnyerte vagy nem, de azt tudjuk, hogy utána börtönbe vetik és kivégzik. András, a hagyomány szerint András kereszt, ugye ez az András kereszt, tőle kapta a nevét. András egy mindig tovább lépni tudó, új horizontokat kereső ember. A következő Andrásnak a testvére Simon. Nem is gondoltuk volna, hazamegy, és a testvérének, Simonnak elmondja, hogy hát megtaláltuk a messiást. Ugye ez az a Simon, aki amikor találkozik Jézussal, Péter azonnal azt mondja neki, hogy te Péter leszel. A Simon név azt jelenti, hogy figyelés, hallgatás, figyelem. A Péter pedig azt jelenti, hogy Petrus kőszikla. Ha végignéznék, most nem csak fogom felsorolni Péter történetét, akkor ez egy fejlődés történet. Nem kevés, talán Ábrahám még a Szentírásban, akinél ennyire nyomon követhető az a hitbeli fejlődés történet, hogy Isten elhívja, kézbe veszi, érdekes módon neki is megváltoztatja a nevét, Ábrahámból a hívők atya lesz, Péterből pedig az a vezető apostol, akinek adatik majd a mennyek országának kulcsa. Én ezt nem a pápaság értelmében gondolom, vagy értelmezem, de mindenképpen úgy, hogy ahol valami újat kell kezdeni, az Péteren keresztül kezdődik. Egy vezető alkat, egy véleményformáló személyiség, de állhatatlan. Mindenkinek ajánlom, ma már sokkal több, és hát ha nem is igényesebb, de alaposabb lélektani, keresztény lélektani munkák is megjelentek. Amit én először ilyen témában olvastam, az Hallesby-nek a Lelki Alkatok című könyve volt. Különböző személyiségtípusokat sorol föl, és Péternél azt mondja, hogy szangvinikus, tipikus szangvinikus. És azt is hozzáteszi Hallesby, hogy az ilyen ember felől akkor legyen reménységed, ha szenvedni látod. Péter nagyon sok mindenen átmegy, aminek a nyomán ez a vezető alkat valóban érett vezető személyiségé formálódik. Hatalmat kapott a formálódásra, de szeretnénk néha ilyen típusú hatalmat. A következő ember, aki nek a találkozik Jézus Fülöppel, és nagyon érdekes, hogy a négy evangélium közül csak János evangéliuma említi Fülöp apostolt. A másik három is felsorolja, de valamiért János kitüntetetten foglalkozik vele. Olyan érdekes, hogy amikor az ő neve felmerül a János evangéliumában, az mindig valahol valami, vagy ő kérdez valamit, vagy őt kérdezik. Tehát ott mindig valami kérdéses dolog van. A kenyérszaporítás előtt Fülöpöt kérdezi Jézus, hogy honnan veszünk ennek a sok népnek kenyeret. Jézus szenvedése előtt a pogányok, a zsidó görögök őt kérik arra, hogy szeretnének Jézusra találkozni Andrással együtt. És az utolsó vacsorán ő mondja azt, hogy Uram, mutasd meg nekünk az atyát, és az elég nekünk. Ennyit tudunk róla. Meg hát az is, hogy ő is mártír halál halt, még ezt is tudjuk azért. Valahol a kérdések embere. Nem is biztos, hogy mindig érettek ezek a kérdések. De ugye milyen jó, hogyha egy közösségben valaki fölmeri tenni azt a éretlen, értetlen, talán buta kérdést, ami nekem is kérdésem. Csak én nem merném föltenni. Ugye de jók ezek az emberek? Kicsit csinálszak, ő blamálja magát, ezért nekem nem kell. Fülöp valami ilyen. Ki meri kérdezni azt, amit nem ért? A kérdéseket megfogalmazó és a kérdező ember. Nem tudjuk, hogy igazán ki ő és mi ő, de jó, hogy azok között, akik hatalmat kaptak, egy ilyen ember is szerepel. Az esetleges, nem is egészen végig gondolt kérdések embere. A következő, akiről a nevét csak itt olvassuk a Szentírásban, élve még egy helyen, Nátánael. Aki nagyon érdekes módon, ugye Fülöp jön neki a hírt, lelkesen, hogy megtaláltuk a messiást, a názáreti Jézust. És Fülöp, mintha flegmán, de nem flegmán, ez, hogy jöhet Názáretből valami jó, és ebből kiderül, hogy egy írástudó ember tudja, hogy a messiásnak Betlehemben kell megszületnie. Názáretből nincs messiás. Ragaszkodik az íráshoz. És érdekes, ahogy Jézus Krisztus lefegyverzi őt, mert azt mondja, hogy láttalak a fügefa alatt. Amikor elkezdtem olvasni a Szentírást, akkor ilyen tágra mered szemekkel azon gondolkodtam, hogy most és mi történt ott? A keresztény hagyomány úgy gondolja, hogy Nátánael a messiásról gondolkodott, vagy a messiás eljöveteléért imádkozott. És nagyon érdekes, hogy Jézus azt mondja róla, hogy egy igazi izraelita, akiben hamisság nincsen. Hát azért ez nem akármilyen dicséret, ha valakire azt mondják. Ki is ő? Nagyon titokzatos. Vannak, egy kicsit utána nyomoztam, és azt mondják, hogy Nátánael, a szinoptikus evangéliumok, ugye Máté, Márk, Lukács, Bertalannal azonosítja. Tehát Bertalan az apostollal azonosítja. Azért is, mert az apostolok cselekedeteiben, az apostolok, tehát a felsorolásban a Bertalan helyén áll. És még egy nagyon komoly érdekesség a vele kapcsolatban, hogy a keresztény hagyomány ördögűzőként tartja számon Bertalant. És rakjuk csak össze, egy ember, aki ragaszkodik az íráshoz. Egy ember, akiről Jézus azt mondhatja, hogy egy nincs benne hamisság. És akiről a keresztény hagyomány azt mondja, hogy ördögűző volt. Azaz, valami olyan fokú tisztaság és egyértelműség volt benne, amivel még az ördögök se bírtak. A Szentírás azt mondja, majd egyszer máskor esetleg beszélünk arról, hogy démonvilág, de hogy az ördög a hazugság atya. És talán a személyes ördögeinkkel, meg mások ördögeivel ilyen okokból nem tudunk elbirkózni. Megbirkózni, Bertalan tudott egy az igazsághoz ragaszkodó és az íráshoz ragaszkodó ember volt. És azért a sor folytatódik. János evangélium itt felsorolja ezeket a neveket, de lehet tudni, hogy a sor mindváig folytatódik, és milyen jó, hogy ez a kezdeti felsorolás is ilyen gazdag. Ilyen sokfajta ember van benne. Ilyen nagyságokkal, mint Keresztelő János, meg később Péter, meg az ilyen kicsit háttérbe szorultabbakkal, vagy kevésbé figyelemre méltatottakkal, mint András és Fülöp. Akik Isten fiainak neveztettek, és hatalmat kaptak. Különböző sorsok, különböző személyiségek, különböző életutak. Egy a mártír halálukon kívül. A közös jellemző mindegyikre, hogy kapcsolatba kerültek Jézussal. És hogy volt bátorságuk arra a hívásra, amit, vagy arra a vonzásra, mert hol csak egy vonzás volt, hol egy kimondott hívás volt, amit Jézus személye vagy szava jelentett, egy igennel válaszolni. Így húsvét előtt, bőjt harmadik vasárnapján legyen ez a kérdésünk, hogy Isten gyermeke vagyok-e? Belekerülhettem-e valamilyen módon az ő vonzásába? És ha igen, akkor tudom-e, hogy nekem hatalmat adott? Nem biztos, hogy olyat, mint amit a másiknak. Nem biztos, hogy olyat, amit szeretnék. De hogy valamilyen hatalmat nekem is adott, nekünk is adott, és azt szeretné, hogyha az életutunkon egyre gazdagabban kibomlana, az biztos. Hát Isten áldjon meg bennünket abban, hogy mutatja, ezt megértjük, és hogy én egészen biblikusan fejezzem be, szívünkbe forgassuk ezeket a beszédeket. Álljunk föl és imádkozzunk. Köszönjük, hogy annyira különbözőek azok az emberek, akiket elhívtál és megszólítottál. Köszönjük, hogy ezért lett reménységünk, hogy mi is közéjük tartozhatunk. Uram, annyifajta kérdéssel tépődik az életünk. Add meg nekünk az Isten gyermekség hatalmát, és ezen belül azt, amire éppen szükségünk van. Vagy az, hogy kijelentést bízol ránk, vagy az, hogy világossá lesz a következő lépés, vagy az, hogy megmerünk kérdéseket fogalmazni, vagy azt, hogy a személyiségünket igazán kiteljesíted, vagy azt, hogy valami olyan tisztasággal és tisztánlátással ajándékozol meg, ami fölött a démonok sem uralkodhatnak. Áldj meg bennünket így, a te gazdagságod, a te elképzelhetetlen sokszínűséged szerint. Amen.